A szexuális erőszak. A Nők a nőkért együtt az Erőszak ellen egyesület műsora. Szerkesztők Szigeti Vera, Stummer Vera és Horváth Éva.
Üdvözlöm a hallgatókat, én Horváth Éva vagyok, a NANE Egyesület munkatársa és önkéntese, és itt van két kollégám, akik szintén a NANE Egyesületnél dolgoznak.
Stummer Vera vagyok, és jogászként dolgozom a NANE Egyesületnél.
Pedig Szigeti Vera is pszichológus.
És most a szexuális erőszak témájáról fogunk itt beszélgetni, illetve arról, hogy ez az egyetemista korosztályt vajon hogyan érintheti.
Mi az, hogy szexuális erőszak, hogy az azt jelenti, amikor valakit kiugrik a bokorból a sötét parkban egy férfi, és leteperi, és készülít a torkához, és megerőszakolja?
Hát ezt is jelenti, de ennél sokkal szélesebb körű a szexuális erőszak megvalósulása. Minden olyan szexuális jellegű tevékenység, kényszerítés, vagy annak az eltűrésére kényszerítés, és nem csak fizikai erőszakkal, ez nagyon fontos, hanem szóbeli lelki erőszakkal, manipulációval, fenyegetéssel, félelemben tartással, amihez a másik fél nem járult hozzá, nem adta a teljes beleegyezését. Az is például nagyon gyakori, hogyha a randi során csókolózik a fiú meg a lány, és a lány nem szeretne tovább menni, a fiú feljogosítva érzi magát ez alapján arra, hogy ha már így idézőjelben felhúzta őt a lány, akkor most már minimum feküdjön le vele. Ez például mindenképpen erőszak, mert mindenkinek joga van ott megállni, és csak annyit a másikkal együtt lenni, amennyit szeretne.
És az is erőszaknak minősül, hogyha valaki beleegyezés képtelen állapotban van, és ezt használja ki a másik, tehát hogyha mondjuk nagyon sokat ivott, és vagy valamilyen drogot használt, és ezért nincs olyan állapotban, hogy át tudja gondolni, és beleegyezést tudjon adni abba, hogy szeretné, ami megtörténjen.
Nem véletlen, hogy iszonyú alacsony a feljelentések száma Magyarországon. Egy néhány évvel ezelőtti saját felmérésünk alapján 33 európai országból Magyarországon a legkevesebb a szexuális erőszak miatti feljelentések száma, mert pontosan tudják a nők, hogy mi az, ami vár rájuk ezekben az eljárásokban. Nagyon-nagyon megalázóak ezek az eljárások a hatóságok részéről, az áldozatoknak a hibáztatása nagyon erőteljes, és a bizonyítás egész terhe tulajdonképpen a sértetten van, tehát az áldozaton van, ami nyilván egy megugorhatatlan dolog egy olyan esetben, amikor két ember volt jelen egy ilyen cselekménynél, külsérelmi nyom nagyon gyakran nincsen, tehát a bizonyíthatósága nagyon kicsi, és a büntető eljárási törvény értelmében, hogyha egy állítás áll szembe egy tagadással, akkor ezt a nyomozóhatóságok úgy tudják értelmezni alaposabb bizonyítás és szakértelem hiányába, hogy akkor ez nem történt meg.
Még hozzátenném az Európai Alapjogi Ügynökségnek az ezzel kapcsolatos kutatását, és ez 2013-ban készült, és teljesen reprezentatív Magyarországra nézve, és ebből az jött ki, hogy a magyar nők 9%-a tapasztal szexuális erőszakot, és 7%-uk, tehát a magyar nők 7%-a ezt a szexuális erőszakot a partner részéről tapasztalja. Hogyha ezeket a számokat levetítjük népességi adatokra, akkor azt látjuk, hogy körülbelül 300 ezer nő kell, hogy legyen, aki érintett. És hogyha megnézzük, hogy hány eljárás volt ugyanebben az évben, akkor azt látjuk, hogy 270 körül van az eljárások száma, amiből az látszik, hogy körülbelül 1%-a az eseteknek az, ami a hatóságok látóterébe kerül, és ez nagyjából összevág más nemzetközi statisztikákkal is a szexuális erőszakkal kapcsolatban.
Én szoktam olyan véleményeket hallani, hogy aki például nem elég visszafogottan öltözködik, valaki szerint, az magára vessen, hogyha megerőszakolják. Tehát, hogy a nőknek lenne a felelőssége, hogy megelőzzék az erőszakot azzal, hogy megfelelően viselkednek, nem mennek későn az utcára, főleg nem egyedül, nem vesznek fel rövid szoknyát.
Azt lehet tudni, hogy az elkövetők általában nem az alapján választanak áldozatot, hogy mennyire csinos ez az áldozat, vagy milyen ruha van rajta. Vannak erre vonatkozó kutatások, amikor meginterjúoltak szexuális erőszak elkövetőket azzal kapcsolatban, hogy hogyan választanak áldozatot, és nem ez volt a szempontjuk, hanem azt próbálták felmérni, hogy vajon ki lesz az az ember, aki nem fog védekezni, vagy a legkevésbé lehet számítani arra, hogy védekezni fog. Ez a, hogy alulöltözött valaki, és ez úgymond ellenállhatatlan szexuális vágyra gerjeszti a férfi embereket, ez nagyon lealacsonyító szerintem így a férfiakra nézve ez az elképzelés, hogy ők ilyen ösztönlények gyakorlatilag, akik képtelenek uralkodni a vágyaikon egyrészt, mert ezt teljesen hülyeség, ugyanis hogyha kimegyünk a strandra, akkor nagyon kevésszer látjuk azt, hogy férfiak nem bírnak magukkal, még csak erekciót se szoktunk a strandon látni, pedig rengeteg teljesen alul öltözött nő van, gyakorlatilag fehér neműs nők mászkálnak fel alá, és ebben a helyzetben érdekes módon nem szokott ellenállhatatlan vágya lenni az elkövetőknek.
Felszokott merülni ez a kérdés, hogy hogyan előzhetjük meg a szexuális erőszakot, és nekem erre az szokott eszembe jutni, hogy ne legyünk nők, mert hogy így nagyon, nőként nagyon jó esélyünk van, hogy szexuális erőszak áldozattá váljunk, és férfiként sokkal kisebb. Úgyhogy ez egy jó stratégia lehet. Ezen kívül nyilván érdemes például megtanulni önvédelmi módszereket, érdemes körültekintőnek lenni, érdemes figyelni arra, hogy ne kerüljünk bántalmazó párkapcsolatokba, hogy ne kerüljünk egyenlőtlen párkapcsolatokba, de alapvetően senkinek nem róható fel hibaként, hogyha megerőszakolják, tehát erre sajnos nagyon nagy esélyünk van nőként, és semmiképpen nem az áldozat hibája soha semmilyen esetben, hogyha megerőszakolják.
Igen, szerintem arról is érdemes beszélni, hogy tehát ugye megelőzés kapcsán szerintem nagyon fontos az áldozatokat egy kicsit békén hagyni, és az elkövetőkre fókuszálni, arra, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy emberek ne erőszakoljanak meg másokat, és hogy őnekik mire kellene figyelni, hogy nehogy véletlenül ez megtörténjen, hogy véletlenül megerőszakolnak valakit. Tehát, hogy nagyon fontos szerintem, tehát tudjuk egyszerűen a statisztikákból, hogy az elkövetők többsége férfi. Nagyon fontos, hogy például szülőként erre figyelmet fordítsunk, hogy elmondjuk a fiú gyerekeinknek, hogy ilyesmit nem szabad csinálni, és ugyanúgy, ahogy a lányainkat rendszerint figyelmeztetjük, hogy vigyázzanak magukra sötétedés után, ami egyébként nem tehát az a legritkább, hogy így utcán erőszakolnak meg valakit, de mindegy, azért ezt el szoktunk mondani a lányoknak. Legalább ugyanennyiször, vagy még többször mondjuk el a fiúknak azt, hogy eszükbe ne jusson olyan szexuális dologra rávenni a partnerüket, amit ez nem akar. Ez így megelőzésre szerintem egy nagyon fontos dolog lenne.
Úgy is meg lehet előzni nagyon sok szexuális erőszak esetet, hogyha hatékonyan nyomoz a rendőrség, és a bíróság elítéli a szexuális erőszak elkövetőket, mert hogy lehet tudni, hogy ezek az elkövetők nagyon sokszor ilyen sorozatos elkövetők. Tehát aki egy valakit megerőszakolt, az jó eséllyel más valakit is meg fog erőszakolni, és hogyha amiatt az első eset miatt mondjuk már börtönbe kerül, akkor ugye itt egy csomó nő megmenekülhet. Úgyhogy ez is egy jó megelőzési stratégia.
Van egyébként egy másik kiadványunk, ami nőkjoga.hu-ról elérhető, ez az a címe, hogy szexuális erőszak információk áldozatoknak és segítőiknek. És ennek a végén van egy jó kis lista, az a cím, hogy hogyan kerülhetik el a férfiak, hogy erőszakosnak tartsák őket a szexben. Ez például minden férfi hallgatónak sok szeretettel ajánlom. Egy párat felvillantok belőle, tehát hogy például ne feltételezzük azt, hogy a másik pontosan ugyanazt akarja, mint mi. Nagyon fontos annak tudatában lenni, hogy egyetértés nem jöhet létre nyomás alatt, tehát hogyha ismételten kérleljük a partnerünket, vagy szeretett megvonással fenyegetjük, akkor az a döntés, amit hoz, az nem olyan döntés lesz, amit szabad akarátából hozna. Ennek van nagyon fontos tudatában lenni. És van egy nagyon gyakori tévhit, hogy a nők nem mernek nemet mondani, és ezt is így szeretném eloszlatni, mert tényleg erre is szoktak hivatkozni elkövetők, de hát gondoljunk bele egy szexuális helyzetbe, ott azért látszik, hogy a másik szereti-e, amit csinálunk, tetszik-e neki, vagy nem. És hogy az, hogy konkrétan a szájával nem mondta ki ezt a szót, hogy nem, az nem lehet indok arra, hogy mi nem vesszük észre, hogy neki jó-e az, amit éppen csinálunk, vagy sem.
Van egy olyan tévhit is, hogy az erőszak az csak az alacsonyabb néprétegek körében uralkodó, tehát ilyen, inkább így a lumpen családokban, vagy az ilyen szegényebb környezetben, akár ez igaz a fizikai családon belül, de akár ez igaz lehet a szexuális erőszakra is, ez nem igaz. Tehát az erről szóló kutatások azok egyértelműek a tekintetben, hogy az erőszak nem válogat. A bántalmazók pont ugyanolyan arányba kerülnek ki minden a különböző anyagi helyzetű csoportokból, illetőleg az intelligencia, a kvalifikáltság, a társadalmi ranglétrán való elhelyezkedés, ezek mind-mind semmilyen irányban nem növelik vagy csökkentik az erőszakos férfiaknak az előfordulását.
Van egy szexuális erőszak túlélőknek fenntartott segélyvonal, amit szeretnék itt ajánlani. Ez a Keret Koalíciónak a segélyvonala, és a 0640-630-006-os számon érhető el, de érdemes rákeresni az interneten keretkoalicio.blogspot.hu címen lehet őket megtalálni, illetve ajánlom még a Muszáj munkacsoportnak a honlapját. Erről a témáról most nem beszéltünk, de ez egy nagyon-nagyon fontos téma, a gyerekkori szexuális visszaélés incesztus témája, és ezen a honlapon nagyon sok információt lehet ebben a témában találni, úgyhogy ezt is melegen ajánlom.
muszájmunkacsoport.hu
Onnan egyesület munkatársai és önkéntesei voltunk, és a szexuális erőszakról, szexuális visszaélésről beszéltünk. Én Szigeti Vera vagyok.
Stummer Vera.
És Horváth Éva.
A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület műsorát hallották.